Az idei húsvét minden eddigiektől eltérő, reméljük, hogy csendes és fegyelmezett lesz. A Krisztus feltámadása iránt érzett öröm gondolkoztasson el mindenkit, mekkora érték is az élet, és ehhez méltón tervezze az ünnepet. A következő percekben az egykori békés időszakok húsvéti népszokásait idézzük a néprajzos segítségével.
Ha húsvét, akkor népszokások, mégpedig olyan népszokások, amelyek évszázadok óta öröklődnek. Én nagyon remélem, hogy ez a mai napig így van. Szeretettel köszöntöm vendégünket, Viszócki Ilona néprajzkutatót, aki a Herman Otto Múzeum munkatársa. Nagy az irodalma is a húsvéti népszokásoknak. Hát talán kezdjük azzal, hogy miért változó időpontban van a húsvét?
Hát a katolikus egyház egyik kiemelkedő ünnepe, és igazából az időpont kiszámításához a holdjárását kell figyelembe venni, és a március 21-ét a tavaszi napi egyenlőséget követő holdtölte utáni első vasárnap a húsvét vasárnapja, tehát ezért mozgó ünnep.
Amikor a bőti időszaknak vége szakadt, következik valami egészen más, de beszéljünk talán egy kicsit a bőjtnek a jelentőségéről abból a szempontból, hogy hogyan készítesz föl az ünnepre.
Hát hamvazó szerda az, ami a bőjt első napja, és ekkor az előző évi szentelt barka hamujából ugye hamvaszkodnak, tehát az egyházi szertartás keretén belül, ezért is hamvazó szerda ennek a jeles napnak a neve, és gyakorlatilag egy 40 napos felkészülési időszak, ami nem csak az étkezésre vonatkozik, hanem a bőti időszakban a gondolatok rendezése, a lelki élet rendezése is fontos volt, és hát a legjelentősebb időszak, ugye karácsony előtt van még egy bőti időszak, ami megint csak az ünnep előkészületét szolgálja, de a húsvéti nagybőjt az, ami igazán minden módon az ünnepre való felkészülés szolgálja. Ez azt jelentette a paraszti életben, hogy ebben az időszakban nem tartottak bálokat, a hangos mulatságoktól is tart és mindenképpen a nagy hét eseményeire, ugye az üdvtörténet szerint Jézus Krisztus kereszthalálára, majd föltámadására helyeződött a hangsúly, és ezt a hívek is szinte próbálták átérezni és megújulni az ünnep felemelkedő részével, a húsvét vasárnapi ünnepléssel, amikor már vége szakadt a bőjtnek, és igazán egy ünnepi étkezési rend következett, és hát a templomlátogatások mellett a családi élet szempontjából is fontos volt, hiszen meglátogatták egymást a családok, és aztán a locsolkodás volt, ugye, ami a fiatalok számára kiemelkedő részét jelentette az ünnepnek.
Mindabból, amit elmondott, kitűnik, hogy mennyire összefonódtak az egyházi ünnepek a népszokásokkal.
Igen, de elmondhatjuk, hogy azért ez a tavaszi ünnep nagyon ősi rítusokra, természet megújulását ugye magában hordozva visszautal egészen régies, archaikus rétegekre, és hát ma is azt gondolom, hogy a 21. század embere is átérzi ezt, ahogy a természet kirobban, és minden zöldé válik, megújul, mi is ugyanígy várunk, várakozunk, és vágyunk a megújulásra, a megfrissülésre.
Hogyan lehetne összefoglalni azokat a szokásokat, amelyek a húsvét vasárnapot, a húsvét hétfőt jellemzik, és mennyire speciálisan magyar népszokások ezek?
Hát azt mondhatjuk, hogy valóban az egyház, a katolikus egyház rítusai és szertartásrendje adja meg ennek a keretét, és igazából a nagy péntek az, ami a csúcspontja, a tragikus esemény, Jézus kereszthalála, ami központi eseménye, illetve ezt követően a feltámadás örömünnepe, az örök életbe vetett hit megélése az, ami kiemelkedő része, és ezek közé, köré csoportosulnak a szokások is. Egyrészt a ünnepi fölkészülésben nem csak az ember saját lelki rákészülése, hanem az otthon, a család fölkészítése is fontos. Tehát ilyenkor a gazdasszonyok kitakarítanak, rendbe teszik a házat, vendégek várására is alkalmassá, az ünnepi napok eltöltésének alkalmassá kell lennie a háznak, és az ételek előkészítésével is úgy igyekeznek, hogy a templomlátogatásokat meg tudják tenni, ne maradjanak el a miséről, vagy épp a reformátusoknál az istentiszteletről. De azért elmondhatjuk, hogy a római katolikusok és a görög katolikusok szokásvilágában, néphagyományában kiemelkedő, de természetesen a reformátusok is nagy ünnepként ünneplik, és nagyon érdekes a mi vidékünkön, hogy előfordul egy-egy településen, hogy 3-4 felekezet is ugye él az adott faluban, és tiszteletben tartották egymás ünnepeit is. Ugye a régebbi időszakban, a II. Világháború előtt a családokban, a párválasztás során tartották a vallási hovatartozást, tehát a vegyes házasságok ritkábban fordultak elő, de ha mégis sor került rá, akkor például a római katolikusok, görög katolikusok között ez azért előfordult, akkor mindkét felekezet szertartásait figyelembe véve alakították a családszokásait, de azt gondolom, hogy napjainkban, amikor már katolikus, református ugye oldalról is alakulnak a családok, ilyenkor is figyelembe veszik a családtagoknak a vallási hovatartozását, és együtt ünnepelnek.
Vajon vannak-e számottevő eltérések az egyes vidékek szokásai között?
Azt gondolom, hogy a Kárpát-medencei magyarság és a velünk élő nemzetiségek életében alapvetően a vallási menetrend érvényesül, ha szabad így fogalmaznom, és a szokások is nagyjából hasonló jelleget mutatnak, tehát a böjti étkezés, ugye az egyház tilalma szerint a pénteki böjt az nagyon fontos volt, és ezt megtartották, és a templomlátogatás, de apró eltérések inkább kisebb részletekben, vagy hiedelmekben azért előfordulnak.
Melyik ezek az apró részletek, mondjunk néhányat?
Hát például a szentelmények sorában ugye alapvetően mindenütt a húsvéti sonka, a húsvéti kalács és a tojás a szentelésre váró ételekre előkészített kosár tartalma volt.
Na most álljunk egy pillanatra meg az ételeknél, mert az ételeknek is mind-mind ősi jelentése van.
Igen, hát például a bodrok közből említenék példákat, ahol a kalács, a pászka, ugye házilag sütötték még a II. Világháború előtt, aztán majd a boltban megvásárolt, és talán ma is ez a gyakorlat, hogy megvesszük a kalácsot. Viszont ott nagyon szép kerek kalácsokat és nagy kalácsokat készítettek. Ennek a díszítése is jellegzetes volt, többfelé keresztet tettek rá, vagy rózsákat, és ennek szimbolikus tartalma is volt, hiszen Krisztus sebeire utaltak például. Nagyon fontos volt az egyházi szertartás után, hogy ezzel a szentelt kosárral, amit szépen földíszítettek, egy külön pászkatakarónak nevezték, azokat a régen szőttes díszítéssel készült textiliákat, aztán később a divatváltozással már ezt hímezték, vagy éppen madérás fehérhímzéssel készítették el, de volt, ahol virágokat is tettek a kosárra, hogy díszítsék, tehát a zöld dág megjelent még ilyen módon is a bodrok közieknél, és amikor vége volt a szertartásnak, igyekeztek, hogy hamar hazaérjenek. Ennek is volt jelentősége, hiedelem tartalma, hiszen úgy tartották, hogy aki az elsők között ér haza, az a munkában is első lesz majd, hogyha elkezdődnek a földön a gazdasági munkák. Ezt követően ugye a család összegyűlt az asztalnál, és megszegték a kalácsot, keresztet rajzoltak a kalácsra, és utána vágták meg, és nagyon figyeltek arra, hogy még egy morzsája se vesszen el, ne essen le még a földre se ebből a kalácsból, hiszen a szentelmény része volt az a kis morzsácska is, és ezzel kapcsolatosan is különböző hiedelmek alakultak ki. Egyrészt volt, amikor összegyűjtötték, és hogyha a nyári időben nagy zivadar és borulás volt, akkor tűzbe vetették, vagy többfelé az a gyakorlat is élt, hogy a húsvéti asztalról összegyűjtött morzsát a virágos kertbe szólták ki, és azt mondták, hogy ebből kis virág, egy fehér apró virágú kis növényke kelt ki, és dúsan virágzott a nyári időszakban, amit marunkának neveztek. Ez a hiedelem is talán többfelé is él. A másik felhasználása a szentelt maradékoknak, vagy a morzsáknak, hogy esetleg az állatok elé szúrták, hogy ők is részesüljenek az ünnepből, és esetleg az egészséget is biztosítsa még a jószágok számára is. A másik fontos étel volt a sódar, a húsvéti sonka, amit megint csak az ünnep kezdetén fogyasztottak, és ennek a csontját is megőrizték gondosan. Többféle módon lehetett felhasználni. Előfordult, hogy a zsuppal vagy náddal fedett házak tetejébe szúrták, és megint csak a baj, a villámlás, a nagy esők elhárítását remélték ettől, vagy éppen megőrizték, és hogyha ilyen rossz idő adódott, akkor a tűzbe vetve a csontból ugye keletkező füst háríthatta el a veszedelmet. De van olyan adat is, ahol a vetésbe szúrták, és azt remélték, hogy így a férgek nem fogják elpusztítani majd a növényeket. A másik fontos szentelmény a tojás. Ezt általában a főtt tojást megpucolva tették a szentelt közé, de egy másik változata is ugye nagyon népszerű volt, hiszen a locsolkodás során volt szerepe, amikor megfestették különböző eljárással, vagy hagymahéjjal egyszerűen színezték, vagy viasszal is kidíszítve különböző motivumokat rajzoltak rá, de sokszor boltból vásárolt piros festékkel díszítették, hiszen a piros szín Krisztus kiömlött vérét jelképezte, és hát ez egy szép ajándék volt a locsolkodók számára, ugye a lányok már előre készültek, több ilyen díszes tojást is készítettek. De nagyon érdekes a húsvéti ajándékok sorában, azért a régi paraszti kultúrában más rendje volt, mint ahogyan ma ugye a gyerekeket csoki tojással, csoki nyuszival, vagy különböző figurákkal megajándékozzuk. Igazából a keresztszülők és a keresztgyermekek között, tehát a keresztmama készített el hímes tojást és ajándékozta meg a keresztgyereket, vagy ilyenkor a keresztszülő korozsma ajándékot adott, például Mezőkövesden a matyóknál ugye a kisfiúknak kis ingecskét gatyával együtt készítették el, ez egy speciális szabású darab volt, bár a férfiak lobogósújú ingének mintájára készült, szép hímzéssel is díszítették, és ezt korozsmainknek is nevezték. A kislányok is kaptak a keresztmamától ilyenkor öltözetet. Ez általában az 5-6 éves, már iskolába készülő gyerekek részére adott keresztülői ajándék volt, és kislányoknak korozsmaruha járt, így nevezték Mezőkövesden.
Na, hogy jött a nyuszi a képbe?
Hát ez egy nagyon érdekes kérdés. Nagyon megtalálta a helyét, hiszen a nyúl maga ugye egy szapora állat, és épp a tavaszi időszakban ugye születnek meg a kis nyulak nagy számban. Többféle elképzelés van. A középkorban a földesúri ajándékok között a nyúl, illetve a tojás ajándékozása az gyakorlatban volt, és elképzelhető, hogy így kapcsolódott össze a nyúl és a tojás, és aztán ebből lett napjainkra, hogy a nyuszi hozza a húsvéti tojást, vagy éppen egy olyan feltevés is van, hogy egy félrefordítás, a gyöngytyúk is ugye, mint házi állat a beszolgáltatott földesúri ajándékok között volt, és a gyöngytyúk nevéből, ami hasonló, ugye, mint a nyúl német kifejezése. Tehát ezt pontosan nem tudjuk megítélni, de napjainkra nagyon megmaradt ez a hagyomány, és ha végignézünk a boltok kínálatán, akkor valóban a legváltozatosabb formában látjuk a húsvéti nyuszikat.
Húsvét vasárnapról beszélgettünk eddig, én úgy gondolom, de következik a húsvét hétfő, a locsolkodás időszaka, hát ez aztán igazán a szokásoknak a napja.
Igen, és bár ez is folyamatosan változott, hiszen azért alapvetően a 19. század első felében ugye a férfiak és a házasulandó legények jártak elsősorban locsolkodni, míg napjainkra inkább a kisfiúk, kisgyerekek szokásává vált, ahogyan nagyon sok minden megváltozott az életünkben, a hétköznapjainkban és az ünnepeinkben is. A hétfői nap során a lányoknak készülniük kellett, ugye az elkészített hímes tojások várták a locsolkodó legényeket, és bizony vegyes volt az érzelem, hiszen azért a régi időben az is gyakorlat volt, hogy bizony egy vödör vízzel tisztelték meg a lányokat, hiszen maga a locsolkodás szokása is egy termékenységvarázsló, egészségvarázsló szokásnak tekinthető, és aztán később több divatba jött a szagos víz, a kölni használata, és napjainkra már ez a változat maradt meg. És hát a lányok várták is, megféltek is a locsolkodástól, hiszen szép ünneplő ruhába fölöltözve már kora reggel számolhattak vele, hogy megérkeznek a legények, és bizony sokszor a kúthoz vitték ki a lányt, és ott kapta meg a locsolkodó ugye vizet, a vödör vizet, és aztán át kellett öltöznie. Na most sokfelé úgy tartották, hogy az az igazi lány, az az első lány, akinek sokszor át kellett öltöznie az ünnep folyamán, hát mára ez mindenképpen megváltozott, bár sokan ismét a vizet választják a különböző divatos kölnik helyett, csak hát nem olyan mértékben.
Ugye, hát például Hollókön.
Igen, ahol láthatjuk is, részesei lehetünk.
Vagy most is lesz locsoló verseny az idén.
Igen, és hát a Matyó húsvétot is ajánlom a hallgatók figyelmébe, hiszen ott is felelevenítik ezt a régi szokást, és a viseletbe öltözött lányok várják ugye a locsolkodó legényeket.
Jó néhány rigmust ismerünk locsolkodó vers gyanánt, ennek már vannak egészen modern 21. századi fordításai, de Viszóczki Ilona néprajzkutató most archaikus forrást hozott nekünk.
Visszatérve a bodrog közbe, férjem Viga Gyula gyűjtéséből szeretnék idézni egy nagyon szép locsoló verset, amit ő a 90-es években gyűjtött, tehát egészen sokáig fönnmaradt, és a gyerekek is megtanulták. Megrendült a világ, és elsötétedett, midőn Krisztus Urunk a keresztfán szenvedett. Sírtak a tanítványok, zokogva síratták, mint a hű gyermek szerető édesanyját. De harmadnapra megnyílt a sír szája, kilépett belőle az élet királya. Ezzel mutatta meg, hogy lesz feltámadás. Feltámad Krisztus húsvét ünnepére, dicső koronája fénylik a fejébe. Eljöttünk-e háznak megtisztelésére, ha a házigazdának nem esne terhére, váltsák meg a lányát, kérem szeretettel, hagy öntsen meg fejét egy kis rózsavízzel. Viruljon orcája minden nap szépséggel, áldja meg az Isten friss, jó egészséggel.
Hát én nagyon szépen köszönöm, remélem, hogy sikerült a húsvéti alaphangulatot megteremteni a hallgatók körében. Viszóczki Ilona néprajzkutató volt a vendégünk, áldott húsvétot kívánunk.
Én is békés, szeretettel teli családi húsvétot mindenkinek.
És feltámadna, hogy nékünk életet hozna. Ezen mi mind örüljünk, és az Úristen dicsérjük. Hálákat adjunk, és mondjunk, halleluja. Jézus Krisztus, Isten fia, az mi városunkba bejöve, és az mi sok bűnünk rólunk elvi. hatalmával mondván, alá lézek te alálom, és pokol lézek te győződ, halleluja. Az ő halálával minket mind megszabadított ördögtől és haláltól, és az mi nagy bűneinktől kikért mi néki hálát adjuk.